Műsorajánlat. Vasárnapi újság.
Hogyan tudja majd az új gazdasági kabinett a világgazdaságban tapasztalható struktúraváltás mellett navigálni a hajót? Hogyan alakulhat a GDP, az infláció? A Pentagon bejelentette, hogy 5000 amerikai katonát vonnak ki Németországból. A német védelmi miniszter szerint ez várható lépés volt, és egy új európai ötös védelmi csoport felállítását sürgeti. De támaszkodhat-e továbbra is a kontinens az amerikai képességekre a nagy hatótávolságú csapásmérő rendszerek terén?
Vasárnapi újság. Közéleti magazin ma reggel 6 órától, és válogatás este 7 óra után a Kossuth Rádióban.
Ahol az élet kezdődik, és a szeretet sosem múlik el. A család az erőnk. Erősítsük meg közösen. Május 15-én a Család Nemzetközi Napját ünnepeljük együtt. Egész nap különleges műsorok a közmédia csatornáin.
Hajnaltáj. A vidék élete a Kárpát-medencében.
Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! 2026. május 10-én vasárnap a szerkesztő műsor vezető Bakos Csaba köszönti önöket. Ma az árminok és a pálmák ünneplik névnapjukat. Az elkövetkező percekben két témát ajánlok önöknek ebből a fél órából. 200 éves a herendi porcelán manufaktúra, a magyar kézművesség egyik legismertebb szimbóluma.
Június 11-ig látogatható ez az installáció, teljes kompozíciót a herendi manufaktúra rakta össze, és nagyon reméljük, hogy ez az ide látogató a kastélyt megtekinteni tervező vendégeinknek egy olyan pluszt ad, amivel még ide fogunk hozni, akár a környékből, akár egy kicsit távolabbról is vendégeket.
Már érik a fokhagyma zaránkon, idén a termelő Urbán László lett az év ökológiai gazdálkodója.
Következő hetek, hónapoknak majd az időjárással, főleg a csapadék viszonyai meghatározzák azt, hogy mikortól kezdődik idén a szezon. Május végével azért a zöldvágott fokhagyma szezonja elkezdődik. Száraz fokhagyma az, mivel mi fél éretten szedjük, és utána szállítjuk, ezért az ilyen július második felétől vagyunk vele a piacon.
6 óráig ma is a hajnaltájt hallják itt a Kossuth Rádióban. Telefonszámunk 061-328-7373. E-mail címünk hajnaltáj@mtva.hu. Az átlagember az átlagosnál is jóval nagyobb figyelmet kapott, köszönhetően Hernád Géza fotóművésznek, fotóriporternek, aki mély empátiával örökítette meg a budapesti és a vidéki lakótelepek világát, az ott élő emberek hétköznapjait. Az emberi esendőség és törékenység mindig is vonzotta. 2008-ban a Búcsú Lipót mezőtől című sorozatával a MUOSZ nagydíját nyerte el. Képeit Washingtonban, Helsinkiben, Tbilisiben is bemutatták, mint ahogy Budapesten a Műcsarnokban és a Kapa központban. Ez utóbbiban kapott helyet a Lakótelep életkilátással című kiállítása is. Hernád Gézával Gellért András beszélgetett.
Lakótelepi gyerek volt?
Igen.
Kulcs is megvolt a nyakban?
Megvolt, sőt, ezt mindig nagyon büszkén mondom el, hogy a nagybátyámék, akiknél parketta 50 éves karcos kicsit, ők így nem nagyon újítottak föl, inkább így nekünk adták a pénzüket, tényleg ilyen puritán módon éltek, és ott a mai napig olyan csengő van.
Nosztalgiát érez az ilyen régi lakótelepi lakások iránt?
Igen, abszolút ilyen kettősség van bennem, mert én körülbelül az életem felét töltöttem ilyen lakótelepeken, és a másik felét pedig nem, külföldön éltem, máshol éltem. Amikor ilyen fiatal felnőtté váltam, akkor nagyon taszított ez a közeg, és így el akartam menekülni előle, de szóval mégis van egy ilyen otthonosság, én egy nagyon pici, barátságos lakótelepen nőttem föl.
Melyiken?
Ez a 16. kerületi Szent Korona utcai lakótelep, ami családi házakkal övezett, és tényleg 4 emelet a maximum. Én nyugodtnak mondanám ezt a környezetet.
Szeretem. Tudott gyerekeskedni ezen a lakótelepen.
Igen, meg hát abban a korszakban próbáltam ilyen profi gördeszkássá válni, vagy hát mondhatjuk akár, hogy az is voltam. Ugye ez egy teljesen más világ volt, ilyen csodabogaraknak néztek minket, hogy úristen, hogy tapad oda a lába a gördeszkához, és stb. Szóval, hogy nem nagyon értették így a 80-as években az emberek, hogy mi ez, és hát ma már úgy megy az ember, akkor ilyen skate parkok léteznek, de hogy abban az időben semmi nem volt, mindent magunknak kellett barkálni. kovácsolni.
Beton pingpongasztal azért volt.
Hát az volt, csak azon meg nem lehetett gördeszkázni. De igen, ez a közeg, tehát ez a beton pingpongasztal, kapucsengők világa, ez bennem maradt, és én egyébként kedvelem a lakótelepeket bizonyos szempontból.
Mi volt az, amit nem szeretett a lakótelepekben?
Nem a gazdag emberek laknak itt, és hát a hely is kicsi, és legtöbb lakás szűkös. Amikor fiatal voltam, úgy éreztem, hogy ezek ilyen nyúlketrecek, ahová be vannak passzírozva az emberek.
A saját lakásukkal kapcsolatban is ezt érezte, hogy egy nyúlketrecben élnek?
Bizonyos szempontból igen.
Volt arról szó valaha, hogy erről a lakótelepről elmenjenek egy nagyobb, divatosabb lakótelepre?
Nem volt ilyesmiről szó. Egyrészt a szüleim elváltak, és hát nem is lett volna erre lehetőségünk. Egészen sokáig még ez nem is a édesanyám tulajdona volt, ugye, mert ugye 20 évekig fizették. De amikor én ilyen gördeszkás gyerek voltam, akkor egyáltalán nem zavart, akkor nem volt számomra nyomasztó ez az egész közeg, sőt, tehát egész mást kerestem benne. Tulajdonképpen ilyen teljes harmóniában voltam ezekkel. Inkább később volt az, hogy úgy éreztem ilyen bezártság, meg ez a kicsiség, szürkesség. Nyilván laktam albérletbe fiatalkoromban, de hogy eszembe se jutott volna, hogy egy lakótelepi lakást béreljek, mert az akkor olyan volt, hogy ennyi erővel otthon is maradhatok. Egyfajta ilyen unalmasság, hogy ugyanazt látni, a megszokott dolgokat. Igazából csak ettől menekültem.
Hogyan talált vissza a lakótelepek világába? És ez a visszatérés nem nevezhető hétköznapinak, hiszen minden eszközzel azon volt és azon van, hogy megörökítse ezt a lakótelepi létezést.
Ez már inkább kapcsolódik a fotográfiához, mint egy ilyen alkotói tevékenységnek a beérése. A fotó mindig nagyon szereti a karaktereket, a különleges helyzeteket, környezetet, és hát én ezeket végigjártam fotóriporterként is, rengeteg alkalmam volt ilyen témákat fotózni, extrém szegénységtől kezdve a
Lipót mezőn is fényképezett.
Igen, az volt az első ilyen meghatározó saját munkám, és az egy rendkívül különleges környezet, egy elmegyógyintézet, meg későbbiek során is ilyen elszigetelt tanya világban élő emberek, és akkor ahogy itt telnek az évek, 2002-ben végeztem a fotós iskolába, és akkor azért ott eltelik majdnem 20 év, és nekem az volt ebbe a kihívás, hogy egy idő után rájöttem, hogy én már nem akarok ilyen extrém dolgokat fényképezni, hanem az volt a kihívás, hogy ebből a nagyon unalmas, hétköznapi környezetben megtalálni ezeket a kis víziókat, ebből fabrikálni valamit, ami ugye képileg legalább olyan érdekes, mint hogyha elutazna az ember, nem tudom, valami távoli, különleges helyre. Próbáltam arra összpontosítani, hogy tényleg egy ilyen nagyon meditatív állapotba kerülni, hogy ebből a különlegességektől mentes világból előállítani valami különlegeset. Ez volt igazából a cél, és ez egy nagyon nehéz dolog, amivel én dolgozom, az egy ilyen nagy formátumú analóg műszaki fényképezőgép, tehát így az épületfotózás az mindenképp egy ilyen fontos vonal ebben, sok párhuzamos, függőleges vonal, kocka, házak, és akkor ez egy nagyon jópofa dolog ezen így gyakorolni. Ez a dokumentarista fotó teljes egészében a hitelességről szól.
Mikor vált komolyá a lakótelepi fényképezés? Tehát, hogy ebben több van egyszerű épületfotóknál.
2008-ra szoktam tenni, amikor úgy tényleg elkezdtem így komolyabban azt érezni, hogy most már nem csak ezeket a toronyházakat akarom lefotózni, hanem az ott élő embereket is, mindig beszélgettem, találkoztam karakterekkel, és hát olyan 2020 körül, mikor már tényleg több portrét készítettem, és akkor onnan indult, és ez ilyen spirális dolog volt, hogy egyre inkább így mentem bele a mikrokörnyezetbe.
Becsöngetett lakásokba is, és azt mondta, hogy szeretne itt fényképeket készíteni.
Én itt nem akartam senkire semmit ráerőltetni. Én egyszerűen nyitott voltam, oda mentem emberekhez, rengeteg közeli ismerősnek a lakásába készítettem képeket. Meg azért az is fontos volt, hogy ne azért egy olyan arcát mutassam a lakótelepeknek, ami nem reális, vagy hát számomra nem autentikus, tehát hogy ezek a nagyon felújított, nagyon modern. Próbáltam valahogy ezt a gyerekkoromból hozott ilyen átlag magyar ember életérzést hozni. Azt se akartam, hogy csak ilyen retro, tényleg ami már ilyen múzeum szintű berendezés egy lakásban, hogy csak olyanok legyenek. Tehát nem akartam ilyen szigorú határokat. Tényleg nem voltak ezzel az anyaggal kapcsolatban már így prekoncepcióim. Nem volt az, hogy valamit elképzelek, és akkor azt akarom megvalósítani, hanem így szabadon tudtam menni, hogy tényleg arra mentem, amerre az út vitt, és amerre így lehetőségem nyílt, és megfelelőnek gondoltam.
200 éves a herendi porcelán manufaktúra, a magyar kézművesség egyik legismertebb és legelismertebb szimbóluma. A világhírű márka jubileumát különleges kiállítással ünneplik a fertődi Esterházy kastélyban, ahol a főúri elegancia és a porcelánművészet találkozik. Rafoi Emőke riportját halljuk.
A herendi porcelán manufaktúra története 1826-ig nyúlik vissza, és azóta generációról generációra öröklődik az a tudás, amely minden egyes darabot különlegessé tesz. Erről mesél dr. Simon Attila, a herendi porcelán manufaktúra ZRT vezérigazgatója.
Egy remek lehetőség arra, hogy átgondoljuk ezt a két évszázadot a manufaktúrának, azt a hatalmas útját, amelyet a 19. század elejétől egészen most a 21. század elejéig átélt. De legelőször is, ami eszünkbe jut, hogy milyen csoda, hogy egy itt Európában létezik a porcelán. Tudjuk, hogy a porcelánt azt Kínában fedezték fel több ezer évvel ezelőtt, de ezt olyannyira titokban tartották, hogy itt Európában senki nem tudta a porcelán készítés titkát. Mindaddig, ameddig 300 évvel ezelőtt egy német alkimistáról kiderült, hogy ő aranyat tud csinálni. Elfogták, börtönbe zárták, és megparancsolták neki, hogy készítsen aranyat. Böttger nem tudta az aranykészítés titkát, de a kaolin, a földpát és a kvarc házasításából felfedezte az európai porcelánt, amelyet mind a mai napig épp ezért, ahogy Herenden is, fehér aranynak nevezzük. Erre a tudásra számtalan manufaktúra jött létre Európában, köztük már a világ első herendi porcelán manufaktúra is. Elindult az az út, amelyet most büszkén tekintünk vissza, aminek az eredményeképpen ma a herendi manufaktúrában 4000 különböző festett minta és 16000 fehér minta jelenik meg, összesen mintegy 64 millió különböző alkotással rendelkezünk, és emellett pedig az innováció jegyében évente 300-400 új alkotás születik Herenden.
A Fertődi Esterházy kastélyban megnyílt kiállítás ezt a 200 éves örökséget mutatja be, miközben arra is rávilágít, hogyan tud a tradicionális kézművesség a 21. században is megújulni.
Ami Herendnek egyik nagy erősségét adja még, az a festékszínek száma. Ha valakit megkérdezünk, hogy mondjon pár festékszínt, akkor talán 20-30 színig el tud valaki jutni, ezzel szemben a herendi manufaktúrában több mint 850 különböző szín van. És ezek a színek, ráadásul kevert színek, egy-egy szín, 5-7 különböző festék, titkos receptúrája alapján történő megjelenése.
A kiállított tárgyak között klasszikus darabok és kortárs alkotások egyaránt helyet kapnak, így a látogatók átfogó képet kaphatnak a herendi porcelán fejlődéséről.
A Fertődi Esterházy kastély adja a kapcsolatot Herend és az Esterházy család között. Több évszázados kapcsolatunk volt, mint manufaktúrának az Esterházy családdal, olyannyira, hogy egy mintánk az Esterházy nevet is viseli, amely a mostani itteni kiállításnak az egyik fő megjelenési formáját hordozza.
Kiemelt szerepet kap az úgynevezett Esterházy minta, amely a magyar arisztokrácia és Herend kapcsolatának egyik legszebb példája. Ez a dekoráció a távol-keleti porcelánok világából merít inspirációt.
Mostani kiállításunknak egyik központi eleme a híres Esterházy minta. Esterházy Miklós ötlete nyomán született a herendi manufaktúrában, aki szentpétervári nagykövetként hozta ezt a gondolkodást. De nagyon büszkék vagyunk a gödöllő mintára, amely Ferenc Józsefhez vezethető vissza. Ferenc József császár előszeretettel vásárolta ezt a mintát Sziszinek, és mindig a gödöllői kastélyban helyezték el, ezért is a neve gödöllő minta. De itt van a híres Victoria mintánk, amely az 1851-es londoni világkiállításig nyúlik vissza. Victoria királynő egy egész készletet rendelt ebből a herendi alkotásba, és az ő tiszteletére nevezzük ezt mind a mai napig Victoria mintának.
A jubileumi kiállítás méltó helyszíne az Esterházy kastély, ahol a főúri elegancia és a herendi porcelán világa szinte természetes módon találkozik. Erről már Sütő Csilla, az Esterháza központ ügyvezető igazgatója beszélt.
Június 11-ig látogatható ez az installáció, teljes kompozíciót a herendi manufaktúra rakta össze, nagy elégedettségünkre, tehát még szakmailag mi nem szóltunk ebbe bele, és nagyon reméljük, hogy ez az ide látogató a kastélyt megtekinteni tervező vendégeinknek egy olyan pluszt ad, amivel még ide fogunk hozni, akár a környékből, akár egy kicsit távolabbról is vendégeket.
A következő hétvégén érkeznek meg Balaton-Almádiba a Tour de Hongrie csapatai. A versenyzők vasárnap indulnak tovább, de a nap folyamán még kétszer érintik a magyar tengerpartján lévő települést, ismét áthaladva rajta, majd Veszprémben zárnak. A kiemelt esemény kapcsán a város ünnepséget szervez. Felszegi Csaba Juhászné Vince Esztert, a Pannónia Művelődési Központ igazgatóját kérdezte.
Ez egy nemzetközi rendezvény, amit Magyarországon szerveznek. Nem is ez az első, és gondolom nem is ez az utolsó, de ebben az évben Balatonalmádi kiemelt szerepet játszik ebben a programban, hiszen az ötödik napon az ötödik szakasz rajtját Balatonalmádiból indítják. És ez azt jelenti, hogy az útvonal elég érdekes, mert egy kis kurflit fognak tenni a biciklisek.
Hiszen ide jönnek valahonnan.
Így van, persze. Hát az egész országot beutazzák, az ötödik nap a záró nap, Almádiból indulnak, és itt a Balaton felvidéken tesznek két kört. Érdekes módon Almádiba például kétszer fognak áthaladni, és innen mennek be Veszprémbe, és az lesz az egész magyarországi versenynek a záró szakasza.
Hát a Veszprémi lesz akkor a zárás.
Így van. Ez nekünk azért kiemelt dolog, mert ilyenkor, hogy mondjam, a nemzetközi figyelem is Balatonalmádi felé irányul, ez nekünk nagyon fontos. De ezt mindenki tudja, aki már nézett biciklis versenyt, akár a televízióban, vagy bárhol, ilyenkor ugye helikopterekkel közvetítik legtöbbször a versenyt, és minden település igyekszik saját magát megmutatni ezeken a drónos felvételeken, és mi is igyekszünk ilyen hatalmas nagy dekorációkkal egy kicsit Almádira ráirányítani a figyelmet, úgyhogy ezen dolgozik most az a stáb, aki a Tour de Hongrie-val foglalkozik. Minden biztonsági és infrastruktúrális szervezési dolgot maga a nagy nemzetközi szervezőbizottság megold, mi a helyet biztosítjuk nekik. A rajt egyébként május 17-én 12:30-kor lesz a Veselényi strand előtti rendezvény térről.
És készülünk a Balaton partjáról.
Így van, természetesen. Mi is nagyon izgulunk, és várjuk azt a rengeteg-rengeteg embert, aki kíváncsi ezekre a versenyzőkre, kíváncsiak a csapatokra, mert hogy ugye a rajt az azért egy különleges dolog, mert itt már előtte készülődnek, lehet velük találkozni, nem csak elsuhanni látják a bicikliseket.
Pedig a televízión keresztül azt látjuk mindig, hogy csak hogy elsuhannak, ahogy mondja.
Rajt miatt az azt jelenti, hogy ők innen indulnak, tehát a szállásról ide jönnek Almádiba, és itt készülődnek, tehát lehet velük konkrétan találkozni is, amennyire ez majd engedett lesz a verseny szempontjából. Ez egy nagyon különleges verseny egyébként, és nagyon büszkék vagyunk rá, hogy ezáltal megmutathatjuk magunkat a nagyvilágnak.
Balatonalmádi mit tesz hozzá a versenyhez? Említette, hogy a nemzetközi szervező csapat szervezi igazából, de önök milyen plusz rendezvényeket tesznek ide még?
Igyekszünk abban a rövid időben, ami ilyenkor a rendelkezésünkre áll, megmutatni valamit Almádi kultúrájából is, ebben még hadd ne áruljam el, hogy mi az, ami produkcióként meg fog jelenni, és úgy tudjuk, hogy ez a nemzetközi sajtóban, tehát mindenhol a világban le fogja hozni majd a televízió ezt a megnyitót. Ami nekünk még a különleges feladatunk, a messziről a helikopteres operatőrök által láttatóvá tevő élőképi formációk, amiket mi csinálunk, ezeket szeretnénk, illetve díszíteni szeretnénk a teljes útvonalat, ami Almádin keresztül megy, hogy látszódjon, hogy ezek itt mi vagyunk.
Mozgásra ösztönözheti ez a Balatonalmádi lakókat?
Mindenképpen reméljük, hogy fogja őket ösztönözni. Az a különleges program, amivel mi készülünk, az nem vasárnap, a rajt napján fog történni, hanem szombaton délután. Biztos, hogy mindenki emlékszik, aki Balatonalmádira gondol, hogy akár nyáron, akár télen a feldíszített autók felvonulása mekkora kuriózum itt nálunk.
Fontos program.
Így van. Főleg azért, mert ez egy civil összefogásból megvalósuló rendezvény, és most a Tour de Hongrie ösztönzésére egy biciklis felvonulást, kivilágított biciklis felvonulást fogunk szervezni, illetve szerveznek a civilek, mi meg a segítőkezet adjuk hozzá. Ez majd szombat esti program lesz, ennek a részleteiről is hamarosan beszámolunk.
Hát 16-án szombaton este.
Igen. Bárki jelentkezhet. Természetesen itt is cél, hogy minél jobban feldíszítse a bicikliét, minél különlegesebb és szembetűnőbb legyen az a járgány, amivel ő részt vesz ebben a felvonulásban. Hasonlóképpen, mint ahogyan a karácsonyi, illetve a nyári Péter Pál napi autós felvonulás szokott lenni, csak most biciklivel, így tisztelgünk mi a Tour de Hongrie előtt. És például, ha már a mozgásról beszéltünk, ugye ebben a felvonulásban bárki részt vehet, bár igyekeztünk az útvonalat úgy összeállítani, hogy ne legyen túl megerőltető, bár itt azért Almádiban vannak hegyek, ezt mindenki tudja, aki itt már biciklizett.
Még a panoráma is.
Így van, de a mozgásra mindenféleképpen ösztönöz ez a felvonulás is.
Már érik a fokhagyma zaránkon. Az időjárás miatt késik a növények fejlődése. Urbán László újjáélesztette a családi hagyományokat, és 3 évtizedes kihagyás után újra fokhagymát termeszt. 8 éve regeneratív módon gazdálkodik. Idén ő lett az év ökológiai gazdálkodója. Urbán Lászlóval Pirisi Csenge beszélgetett.
Ameddig a szem ellát. Nagyon hosszan hagymát látunk.
Ezek a sorokkerek több mint 1,5 kilométer hosszúak, azért nem látjuk a végét. Elég nagy az asszály az idejében, viszont szép a fokhagyma. Az őszé, valamint a téli időszakban volt megfelelő mennyiségű csapadékunk, mind eső, mint pedig hó formájában. Ezt a talaj felvette. Most már a jó idő is, a meleg is megjön hozzá, ami kell ahhoz, hogy a fokhagyma megfelelő dinamikával tudjon nőni és fejlődni. Most itt még látunk ilyen koratavaszi gyomokat benne. Ez egy őszi borsó elővetemény után van. Az előző év az elég asszályos volt, és itt az őszi borsóban azért a kelés az vontatott volt, és emiatt a gyomnövények eléggé megerősödtek benne. Most van egy átmenő gyommagkészletünk.
Ez direkt meg van hagyva, ugye, maga a gyom?
Ökológiai gazdálkodásban vagyunk, mi a regeneratív gazdálkodást is igyekszünk integrálni a biogazdálkodásba, úgyhogy minden év más és más, mindig az adott termőterületre, illetve az adott évnek a klimatikus viszonyaira igyekszünk reagálni. Olyan mechanikai gyomirtásokat végzünk, amelyek meg kívánjuk előzni azt, hogy itt a következő időszakban majd kellő gyomok azok már itt felüssék a fejüket.
Ez a fésűs megoldás?
Egy gyomfésűt használunk, szántóföldi gazdálkodásban, az ökológiai gazdák körében egy nagyon elterjedt, nagyon népszerű bevált eszköznek számít. Az egyik fő eszköze annak, hogy az ökológiai gazdálkodáson belül a gyomokat szabályozni lehessen.
És ez itt, amit látunk, végig fokhagyma?
Két fajtával dolgozunk. Van egy fajtánk, amely kifejezetten zöld vágott fokhagymának ültetni, annak való, illetve amit most itt előttünk látunk, ez pedig a szokásos szabagolt fajtánk, ez egy őszi fokhagyma, ebből a száraz árualapunk lesz majd.
Az ültetvény két oldalán tulajdonképpen parlagon van hagyva a föld.
Csak a szemnek tűnik így, hacédia van belevetve, ezt két héttel ezelőtt vetettük, ugye azóta még csapadék nem érkezett erre a tájra, azt várjuk, hogy a csapadék megjön, és akkor utána ez így hirtelen be fog robbanni, és egy nagyon szép lilás rózsaszín tábla lesz majd itt három hónap múlva. A fokhagyma nálunk 4 éves vetésforgóban van, és köztes növényeknek a szakaszában járnak a szomszédos területek. Tápanyag megkötő és talajépítő növények, amelyek kifejezetten jótékony hatással vannak mind a talajnak a biológiájára, a szerkezetére, illetve ugye mivel külső inputanyagot a vetőmagon kívül nem használunk, így az ezek után visszamaradott, megkötött légköri nitrogén és egyéb más tápanyagokból hízik meg a fokhagymát. Általában a fokhagymát úgy, mint a többi hagymafélt is a hagymalégy szokta szezonban támadni. Nálunk most már évek óta nincs, ez betudható annak a divers élővilágnak, amely itt a regeneratív gazdálkodás, illetve a megfelelő vetésforgó alkalmazások következtében előáll.
Családban milyen hagyományai vannak a hagymatermesztésnek?
A nagyszülők már a 90-es évek előtt is foglalkoztak fokhagymatermesztéssel, természetesen csak háztáji keretek között, főleg a fővárosi szabad piacra termeltek fokhagymát. Ezután nagyjából egy ilyen 30 éves leállás bekövetkezett. Édesapám, ő családgazdálkodó 2001 óta, klasszikus növényekkel foglalkozott, napraforgóval, őszi búzával, árpával. A fokhagymának a nagyobb mennyiségű termesztésével 2006 óta foglalkozik a családi gazdaságunk, amikor is egy fiatal gazda pályázat keretein belül alapítottam egy egyéni vállalkozást. Magával a fokhagymával pedig 2004 óta foglalkozom. Hoztunk 24 fajtát Franciaországból, ezek őszi fokhagymák, fontos kihangsúlyozni, és az első másfél év az azzal telt el, hogy megnézzük, hogy itt ezen a délhevesi mikroklímán, ezeken a földtípusokon melyek azok a fajták, amik a legjobban hasznosulni tudnak.
Mikor kerül piacra, és hova kerül a biofokhagyma?
Következő hetek, hónapoknak majd az időjárással, főleg a csapadék viszonyai meghatározzák azt, hogy mikortól kezdődik idén a szezon. Május végével azért a zöldvágott fokhagyma szezonja elkezdődik. Száraz fokhagyma az, mivel mi fél éretten szedjük, és utána szállítjuk, ezért az ilyen július második felétől vagyunk vele a piacon. Egyre több olyan ember van, aki igényli azt, hogy egészséges, fenntartható és bio minősítésű élelmiszert vásároljon, és nem csak hogy igénylik, hanem meg is fizetik.
Idén Urbán László lett az év ökológiai gazdálkodója. Kedves hallgatóink, hamarosan 17:30, a hírek után folytatjuk a hajnaltáj műsorát. Szólunk arról is, hogy a Vásáros-Naményi Vadásztársaság óriási erőfeszítéseket tesz a területen élő vadak életben tartásáért.
5 óra 30 perc. Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Bőti Attila. Hírek következnek Jávor Miklós szerkesztésében. A Tisza kormány minden magyar kormánya lesz, jelentette ki megválasztása után tartott beszédében a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, lépésről lépésre fogják újraépíteni az államot, a bizalmat, a közszolgáltatásokat, a tisztességes versenyt, a nemzeti összetartozást és a reményt. Úgy fogalmazott, működő és emberséges Magyarországot építenek. Elfogadták a képviselők a bizottsági struktúrát, és megválasztották a testületek elnökét, alelnökeit és tagjait. Az előző ciklushoz képest 4-jel több, 20 bizottsággal folytatja munkáját az új parlament. A testületek közül 14-et a Tisza, mint kormánypárt, 4-et a Fidesz, 1-et a KDNP és a Mi Hazánk elnököl. Donald Trump kezdeményezésére tegnap 3 napos tűzszünet lépett életbe Oroszország és Ukrajna között, amelynek részeként 1000-1000 hadifoglyot is kicserélnek. Az amerikai elnök hangsúlyozta, nem kizárt, hogy a fegyvernyugvás hosszabb lesz 3 napnál. Vladimir Putyin orosz elnök is megerősítette, hogy Moszkva elfogadta Washington tűzszüneti javaslatát. Várhatóan a kora reggeli órákban érkezik meg Tenerifére az a holland hajó, amelynek fedélzetén felbukkant a hantavírus. A spanyol hatóságok közölték, hogy a 147 utas orvosi vizsgálatát és hazajuttatását már megszervezték. A betegségben 3-an meghaltak, 8 fertőzés gyanús utast pedig kimenekítettek a hajóról és kórházban kezelnek. Napos gomoly felhős idő lesz, csak délután délnyugat felől növekszik meg a felhőzet, főleg nyugaton lehet elszórtan egy-egy zápor. A hőmérséklet napközben általában 22 és 28, késő este 15 és 22 fok között alakul.
Hajnaltáj. A vidék élete a Kárpát-medencében.
Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! A hajnaltáj telefonszáma 061-328-7373. E-mail címünk hajnaltáj@mtva.hu. A mai szerkesztő, műsorvezető Bakos Csaba. Következzék néhány ajánlat az előttünk álló csaknem fél órából. Bálint Judit, családi vállalkozó, zöldségtermesztő, mindent feldolgoz, a családi recepteket menekíti.
Amit ő saját maga rak el, saját alapanyagból, az mennyivel táplálóbb, mennyivel finomabb, mennyivel nagyobb örömet tud vele szerezni, akár ajándékba, akár ha jön egy vendég, van mihez nyúlni, van mit levenni a polcról.
A Vásáros Naményi Vadásztársaság óriási erőfeszítéseket tesz a területén élő vadak életben tartásáért.
Természetesen a sót, a kukoricát és a vizet együtt kezeljük. Minden vadászt arra kérek, hogyha vadászni megy, akkor a kocsi farába legyen mindig egy darab só, egy zsák tengeri, és ahol ő elmegy, ott a szórókat, etetőket, itatókat szórja meg.
Egyebek között ezekről is beszélgetünk az elkövetkező fél órában.
Bozsik gazda rovata a hajnaltájban.
A kiwi kétlaki növény, ami azt jelenti, hogy alapvetően két külön növényen találjuk a porzós és a termős virágokat. Ugyanakkor léteznek partenokarp fajták is, ami azt jelenti, hogy megtermékenyítés nélkül tud az ilyen kiwi növény teremni. Hazánkban a Jenny ilyen partenokarp fajta.
Karakai Ferenc, csornai biokertész zsebkendőnyi területen egy mázsa kivit is előállít évről évre, mert jók a megporzási viszonyok.
A védett helyet nagyon bírja. És kérem szépen, nagyon szépek a virágképződmények már most. Május derekán virágzik, már alig várom, másoknak is mondtam, hogy jöjjenek és nézzék meg. A magról ültetettek nagyon szerény körülmények közöttek állnak, ennek is tudok örülni, ami önporzós jellegű. Azokat ültettem magról, annélkül tudnak termelni, hogy két lakit kellene összehozni. Mert ez a legnagyobb baj, hogy jó, hogy Feri bácsi most se termet, tavaly se.
Ez nagyon fontos, hogy amikor virágzik, ilyenkor kell megnézni, hogyha két laki kiviket vettünk, tehát hogy melyik a porzós, melyik a termős. Azok a kedves hallgatóink, akik valamilyen termékenyülési problémával küzdenek, ilyenkor virágzáskor vizsgálják meg a virágot, ugye, hogy meg tudják állapítani, hogy melyik a fiú, melyik a lány.
Most is kitartok amellett, hogy a fának a leveléről is 60-80%-ban meg lehet állapítani, hogy csúcsíves. Tehát azt jelenti, hogy fiú. Amelyik ilyen félkör, akkor az meg...
Kerekden.
Igen, akkor azok pedig az úgynevezett leányok.
Termős fajták például a Bruno és a Hayward, ezekhez való porzós kivi, a Tomuri, ezek garantáltan megtermékenyítik egymást.
Kaptam én már egy másik kivit, csak ennek a kiviei akkorák, mint a kis ujjamnak a hegye. És hát gondolom, hogy ezt a kettőt azért így összeházasítani nem lehet.
Vannak egylaki kivik is, amikor egy növényen belül találjuk a porzós és a termős virágokat, de ezek kisebb gyümölcsűek. És vannak olyan mini kivik is, amelyről hallgatónk is beszámolt, ott is van olyan, amelyiknél egyetlen tő is rendszeresen és bőven terem.
Van egy 8 éves kivi ültetvényem, gyönyörű lombja van, de sajnos még virágot se hozott.
De hogyha kivikre térünk, a Bruno és a Hayward például az termős, ellenben a Tomuri az porzós, és a Jenny, amiről sokan panaszkodnak, hogy elvileg Jennyt vesznek, aztán nem terem nekik. A bizalmi elv a faiskola, hogy ha Jennyt kérünk, akkor Jennyt is kapunk, mert akkor egy kivitőnek is rendszeresen és bőven kellene teremni.
Igen, a Jenny önporzó.
Kazsuk Béla kertészmérnök.
Hallottam arról, hogy egymás mellé két tövet ültetnek, külön egy fiú és egy lány kivit, és az egyik az óriásira, robosztusra fejlődik, és a másikat elnyomja. Úgyhogy ezeket távolabb kell egymástól ültetni, mind a kettőnek megadni az ideális körülményeket, hogy fényt is kapjanak, és akkor megfelelően érzik magukat, akkor sok virágot fognak hozni, és a sok virágból utána sok kivi lesz.
Tehát, hogyha valaki önellátásra akar berendezkedni, akkor kivivel megoldhatja, csak ezt tudni kell, hogy kétlaki növény, és akkor tényleg porzós és termős példányok kellenek.
Magyarul a kivi az ország egész területén működhet, déli házfalaknál, de a kifejezetten hideg mikroklimájú terület nagyon meg kell találni a kerteken belül azt a hotspotot, ahol elvegetál.
Hotspot, az most ebben az esetben?
Pici pár négyzetméteres hely a kertben, ahol a szél kevésbé jár, a fal visszaveri a hőt. Azért nem ideális, hogyha a kivi tulajdonosunk hűvös hölgyben, Nagy Kovácsi valaminek a nevéből nem biztos, hogy mindenki tudja, de az is egy hideg északnyugati völgy, és egy ilyen szélcsatorna, és ne várjunk tőle óriás mennyiségű termést, ellentétben mondjuk egy tihanyi kivi példányával.
Bozsik gazda továbbra is várja kérdéseiket, hozzászólásaikat kiskerti problémákkal, tennivalókkal kapcsolatban éjjel-nappal működő üzenetrögzítős telefonszámán 061-328-7300. Csepregi Attila agrármérnök, növényvédelmi szakmérnök és precíziós mérnök, a Lajos Komáromi Agrárcégcsoport ügyvezetője. Az április 11-én Balatonalmáriban megrendezett gálán a szakmai zsűri döntése alapján a 2025-ös év agrárembere és szántóföldi gazdálkodója díjat is elnyerte. Benkő Andrea először arról kérdezte, honnan hozta a föld szeretetét.
Az anyai felmenőim Lajos Komáromban jelentős gazdálkodók voltak, paraszt család, viszonylag nagyobb területen gazdálkodtak. Rendszerváltás körül akkor voltam én ilyen 13-14 éves, de akkor bennem már nagyon bennem volt. Az egész gyerekkorom arról szólt, hogy a mezőgazdasági gépek után megyek, a határba járok, a gépek által szerettem meg ezt az egész életformát, meg azért a családi ősöktől, amit kapott az ember. Olyan középiskolában mentem, ami növénytermesztés jellegű, tehát totál tudtam, hogy hova akarok menni. De ugye a szüleim TSZ-be dolgoztak, anyukám adminisztrátorként, apukám sertés, telepvezető és ágazatvezetőként. 95-ben jött meg az a lehetőség, amikor mondták a szüleim, hogy az otthon a háztájba tartott sertésekből befolyó összeget egyefene akkor költsük traktorra. És akkor 12 hektáron elkezdtünk gazdálkodni, akkor ezt iszonyatosan élveztem az iskola mellett. Amikor lett még egy ilyen rosszabb traktor, akkor tudtunk szolgáltatni is másoknak, akkor már bejött a képbe az öcsém is. Következő mérföldkő, a 99-ben volt egy pályázat, amit adtunk ilyen fiatal pályakezdők támogatására, és ott egy sertés istálót és egy terménytárolót nyertünk. A stratégia, a vízió a fejemben volt, mindig csak ezen gondolkodtam azóta is. Mindig egy napra gondolkodok előre, egy évre, öt évre, egy 20 évre, szinte minden nap végfut rajtam.
Csepregi Attila miután agrármérnök és növényvédőmérnök lett, a helyi gazdákat is segítette tudással, összefogással. 2012-ben terménytárolót csináltak közösen, aztán együtt dolgoztak a gépeikkel. Eleinte hagyományos, idézőjelben commerce szántóföldi növényekkel foglalkoztak. Arra voltam kíváncsi, hogy most mivel vetik be a területeiket.
őszi árpánk van, őszi búzánk, kukoricánk, napraforgónk, normál olajos napraforgó és étkezési napraforgó. Van sajnos cukorrépánk, és vetőmag termeléssel foglalkozunk, kalászos vetőmagokat és kukorica vetőmagot állítunk elő.
Miért mondja, hogy van sajnos cukorrépájuk?
A cukorrépa a növénytermesztésnek a nehéz ipara. Iszonyatosan komoly a növényvédelme, sok csapadék kell neki. Ritka az az év, amikor jövedelmezünk. Benne vagyunk, egy kis területen termeljük, de egyelőre csak azt tudom mondani, hogy sajnos.
Mekkora az a terület, ahol gazdálkodnak most?
Ugye a Lajos Kalamit cégcsoport, ez több cégből áll. Összességében olyan 3300 hektár szántóföldi növénytermesztést végzünk. Fizikailag egy picit arrébb van. Egy új cég, ami az érdekeltségi körünkbe került, ez a Pentele ZRT, ott van még 1000 hektár. Tehát efelett van 2000 hektár szellemi fizikai bérmunka. Bérmunkába szántást, vetést, aratást elvégzünk, amit kifizetnek nekünk, de meg is tervezzük, hogy mit kell tenni, milyen hatósági bevallások kellnek, stb. Azért mondom, hogy szellemi fizikai bérmunka. Efelett van még 3000 hektár, idézőben részleges bérmunka. Megrendeli valaki a vetést, elvégez. Így összességében 8-9000 hektárra van rálátásunk. Ezek a gazdák, akik körülöttünk vannak, akik barátok, ez a közösség, ha ezt nézzük, akkor ilyen helyintegrátorként is funkcionálunk.
Tovább akar még lépni ezen az úton?
Ez ugye nagyon érdekes kérdés, ahhoz kell a legnagyobb tehetség szerintem, hogy az ember megtartsa és csak annyit fejlődjön, amennyit a világ fejlődik körülötte. Ez nagy kérdés. Én azt gondolom, hogy fenntarthatóvá akarom tenni. Saját magam jól léte, vagy az nem cél. Mert ha az cél lenne, akkor idáig se kellett volna eljutni. Nekem van egy ilyen álmom, hogy egy olyan cégcsoportot hozzunk létre, ami nagyon innovatív, nagyon modern, és nagyon idő és válságálló. Egy ilyen mintagazdaságszerűség. Több minden kritériumnak kell megfelelni. Van egy vízióm, hogy milyen lesz a világ 10 év múlva. Nagyon nagy a koncentráció, folyamatosan nő a birtok méret, de nem csak itt az iparban, hanem mindenhol a hatékonyság növelésnek az egyik eszköze a méretnövelés, de azon kívül sok eszköze van, és én azt gondolom, hogy most ez viszont nagyon föl is fog gyorsulni. Próbálunk ilyen kör alakú gazdálkodást kialakítani. Próbáljuk magunkat az energiától függetleníteni, megújuló energiát kell használni, napelem benne van, akkor már próbáljuk azt úgy csinálni, hogy az adjon egy plusz. Ugye van állattenyésztésünk is. Az állattenyésztést megpróbáljuk harmóniába hozni a növénytermesztéssel, az ott felhasznált trágyát szakszerűen felhasználni. Ezzel tudunk egy fenntartható gazdaságot kialakítani.
Sokan panaszkodnak a munkaerő hiányra. Ezzel hogy állnak? Kérdeztem tovább az év agráremberét.
A munkaerő a mai világban nagyon nagy probléma. Az állattenyésztésben nagyon nagy probléma. Hallom egy csomószor, hogy majd a munkaerőt le kell csökkenteni, egyre automatizáltabb minden, nem csak itt, hanem az ipar is, és akkor majd egyre jobban átviszi az ember szerepét. Teljesen mindegy, hogy milyen automatizáltság lesz. Én akkor is azt gondolom, hogy az ember van elől, és én az emberbe hiszek, és az emberbe gondolkodok. Egy cégvezető az az idejének, sajnos, szakemberként is az idejének a 60-80%-át a pszichológiával kell, hogy foglalkozzon. Olyan valódi közösséget tudjon építeni, amiben az emberek akarnak dolgozni, és szeretnek dolgozni. Ha saját magukénak érzik az egészet, érzik, hogy egyfele haladunk, és ezt jó hangulatba, akkor az mindig ad hozzá. Bizalmat adok mindenkinek, mert magamból indulok ki. A bizalomért az emberek a leghálásabbak, és ha jó közösséget teremt az ember, akkor az emberek ott szeretnek dolgozni, és akkor nincs a munkaerővel probléma. Annak ellenére, hogy a mai világban munkaerő hiány van.
Bálint Judit családi gazdálkodó, eredeti szakmája óvónő, gyerekek mellől ment nyugdíjba, ám férjével több mint 3 évtizede kertészettel foglalkozik. Száz halombattán nárciszos és tulipános birtokukon Szedd Magad akcióban mutatják meg a világültetés fortéjait az érdeklődőknek. A zöldséges kertben megtermett portékáival pedig a piacot járja. Mindent feldolgoz, a családi recepteket menekíti. A piacra járást pedig semmi áron nem hagyná ki, mert neki az emberi kapcsolatok mindennél fontosabbak. Belényi Barbara találkozott vele.
Százhalombattai termelői piacon Bálint Jutka őstermelő. Minden héten itt áll a portékáival?
Nem, természetesen ez saját termesztésű zöldségfélékből van, gyümölcsökből, több gyümölcsfánk van a telken.
Mekkora a konyhakert, hogy kell elképzelni? Gondolom őszi barack van, de hát csipkebogyó, az erdőbe kell járni, nem? Hogy egy lekvára való összejöjjön, és nem tudom hány öveget tette.
Hát csipkebogyó hektárszámra van itt a telkünk mellett, kint a régészeti parknál található kertészetünk, és hát kint a hegyoldalban rengeteg csipkebogyó van.
Tehát járja a hegyoldalt, és gyűjti kis kosárkával a csipkebogyót.
Nem, a férjem gyűjti, ő az, aki ezt beszerzi. Nekem elég őket befőzni, és...
Egyébként ez szabadon gyűjthető? Tehát kis mennyiségben egy kis kosárral bárki kimehet, igen, az erdőbe?
Igen, így van.
Mi minden van még?
Vannak savanyúságok, csalamádim.
Látom a céklát is, meg a
is a nagymama receptje szerint van tormával.
Az ön nagymamájának a receptje?
Igen.
Hol élt ez a nagymama?
Hát kint Erdélyben, Párciumban.
Azért van olyan sok zakuszka is, ezek szerint innen a recept? Igen. Szóval az erdélyi nagymama tudta, hogy a céklát sóval, és tormával, és ecettel is köménnyel kell eltenni.
Csalamádé is saját receptem, és gazdagon van, tehát nem csupa káposzta, rengeteg benne a paprika, a cuborka. Nagyon szeretik.
Az én kedvencem pedig a zakuszka. Van padlizsános, babos,
és a gombás.
És a gombás.
Ez is hozott recept után van.
Nagyon macerás héjnak a lehámozása. Azt lefejteni ilyen nagy mennyiségben, kinek van ehhez energiája?
Hát a titok a türelemben rejlik, mert nem kell azt lehámozni. Tehát órákig kell a tűzhely mellett állni, külön le kell párolni a hagymát, külön a paprikát, és a végén összeadni, hozzátenni a paradicsomlevet, a baboshoz megy a csósvízbe megfőtt szemesbab, a padlizsánosba a parázson sült padlizsán, mert az a füstös íz adja meg neki a ízét, amire az emberek vágynak, mert valaha evett valaki jó zakuszkát, akkor az el tudja mondani, hogy na ez jó.
Tényleg az a zakuszka jó, amiben nagyon-nagyon füstös az a padlizsán?
Hát nem kell azért azt annyira megsütni, ennek is megvan a maga titka, meg a hámozásának. Minden kis apró fortéba ott rejlik a titok, amit a mai házi asszonyoknak oly szívesen átadna az ember, mert itt bukik el a dolog, hogy nem elég azt ledarálni, megpárolni, összerakni, megfőzni, annak van egy ideje, tehát azt addig kell együtt főzni ezt az egészet, és megjegyzem, kavarni, mert hamar odaég, tehát ott állni mellette, és addig úgy, mint a pörköltnek azok a fényes karikák, az az olajkarikák, mikor már az a pörkölt szaft tulajdonképpen, mert úgy tudom ábrázolni, az megjelenik a tetején. Addig még zavaros, addig nem jó, mert egy, nem fog elállni, vagy pedig telirakják rengeteg tartósítószerre, és az rontja el a minőségét.
Én sütőben sütöttem meg a paprikát, meg a padlizsánt is. Ön főzi, inkább összefőzi ezeket?
Én a paprikát nem szoktam sütőbe sütni. Az eredeti recept szerint sütik a kápia paprikát. Ez tény. Én, mivel hogy ilyen mennyiséget állítok elő, nem tudom sütni, ezért én ledarálom, és akkor egy pici olajon puhára párolom. Nem egyszerre hagymával, mert mindegyiknek külön más a főzés ideje. És a végén adom össze paradicsomlével, végén a padlizsánnal.
Azt mondta, hogy a legtöbb recept az erdélyi nagymamájától van. Emlékszik még, amikor ott főtt a zakuszka a sparhelten?
Hát ezt mondhatni, hogy mondták régen, hogy az anyatejjel szívtuk magunkba. Tehát az illata, az itt van az orromban. Azt nem lehet egyik napról a másikra sem elfelejteni. Az ízről meg nem is beszélve. Hát az már nagyon rég volt, természetes. Emlékek kötnek hozzá. Épp ezért van nekem például a piacra való járás szeretete, mert engem a nagymama kicsi gyerekként már vitt a nagyváradi piacra, és megtanított apró fortéokra, hogy hogy kell árulni, hogy kell beszélni, tehát minden apró olyan dolgot, amit bizony az óvodások el is játszanak, csak az az időszak nagyon kicsi, utána már nem nevelődik a mai gyerekbe ez bele, nem játszanak az emberek, pedig nevelőértéke lenne, és akkor tudná a gyerek, hogy kell megszólalni, hogy kell beszélni az embertársaival, mi a tisztelet, az sajnos már nagyon gyér a mai világban.
Van-e kinek továbbadni ezt a zakuszka receptet? Unokák sündörögnek? Valaki lát fantáziát, vagy valamelyik unoka esetleg a férjével eljár csipkebogyót szedni, vagy ott van mondjuk a konyha kertben a paprika palánták között?
Hát van egy kislány unokám, ő még kicsi, remélem, hogy megőrzi a receptet, és majd egyszer ráviszi. Hát nem mondhatom, hogy a kényszer. Majd rájön arra, hogy amit ő saját magára kell, saját alapanyagból, az mennyivel táplálóbb, mennyivel finomabb, mennyivel nagyobb örömet tud vele szerezni, akár ajándékba, akár ha jön egy vendég, van mihez nyúlni, van mit levenni a polcról. Ez pont olyan dolog, mint a mai világban zsíros kenyér. Azt sem használják az
emberek, és a mai gyerek nem is ismeri. És mikor megkóstolja, na még egyet, na még egyet.
Már kora tavasz óta vízhiányról, aszályról beszélhetünk. Minden élőlény keresi a számára nélkülözhetetlen nedvességet, vizet. A vásáros naményi Hunor 96 vadásztársaság óriási erőfeszítéseket tesz a homokos területen élő szörny és tollas vadak életben tartásáért. Kis B. Zoltán vadásztársasági elnökkel Zsoldos Barnabás beszélgetett.
Mutatott nekem felvételeket, hogy gondoskodnak a vadon élő állatokról, itt szörmés, tollas, dúvad, vagy pedig nemesvad, mindenki vízre vágyik. Viszik is a vizet, úgy láttam, lajtokkal.
Közismert, hogy a területünk egyik része homok, a másik része a tiszai átér, a homokon hetek, hónapok óta nincs egy csepp eső se, nincs egy csepp víz se, ezért dagonyákat, itatókat alakítottunk ki, és rendszeresen hetente kétszer töltjük föl. Nagyon szépen megtalálták a madarak, a vadak, a vaddisznók, a szarvasok, lehet kamerán keresztül nézni, és egy kicsit élvezni a munkánk örömét.
Ragaszkodnak az élőhelyükhöz, nem mennek a Tisza, a Kraszna, a Szamos felé, nem húzódnak abba az irányba?
Természetesen a vad azért nagyon érzi ilyenkor az élővilágnak a folyamatát, lehúzódott, de ennek ellenére nagyon sok olyan dragonyánk van, amit folyamatosan föltöltünk, és ott ő megtalálja maga víz ellátásának a helyét.
Nem csak víz kell ilyenkor, hanem só is, talán még egy kis élelem is, hogy az energiájukat ne arra pazarolják, hogy keresik az élelmet, valamíg erre is gondol a vadásztársaság?
Természetesen a sót, a kukoricát és a vizet együtt kezeljük. Minden vadászt arra kérek, hogyha vadászni megy, akkor a kocsi farába legyen mindig egy darab só, egy zsák tengeri, és ahol ő elmegy, ott a szórókat, etetőket, itatókat szórja meg.
Nem lehet megkerülni az őszbak vadászat, április 15-től zajlik. Mi a tapasztalat, milyen a bakok felrakása, ahogy szokták mondani?
Mi, mivel élményvadászok vagyunk, mi ilyenkor nem nagyon vadászunk az őszbakot, meghagyjuk üzekedésre, talán a szőrzete, a trófa felrakása, maga a természetnek az egyensúlya sokkal jobban adja azt, hogy akkor vadászunk. Természetesen az, akinek lehetősége van egy-egy nagy bakot, vagy egy-egy abnormális bakot elejteni, azt tegye meg. Én nekem az a javaslatom, hogy a bakot üzekedésbe kell vadászni.
Csak én most arra gondoltam, hogy ebben a térségben nagyon sok vadásztársaságnak a pénzügyi helyzetét az őszbakvadászat hozza egyensúlyba, ezért is fogalmaztam meg a kérdést.
Általánosan szoktam figyelni Magyarországnak az őszbak állományát, azért az a tapasztalat, hogy az őszbak trófa a súlyának, felrakásának a súly arányos része az arányos a föld aranykorona értékével. Ezért a nagybakokat Szolnok, Békés, Hajdú megyébe kell keresni. Nagyon sok nagybakot lőttek, 550-750 közötti bakok is elestek. A mi térségünkre nem jellemző a nagy súlyú bak, nálunk a 350 és a 450 közötti bakok az általánosak.
Gramban érteni, és a agancsnak a súlyát jelenti. De ahogy jöttem erre az interjúra, azt láttam, hogy itt új magas lesek vannak, más jellegű figyelmet is fordítanak a vadászatra.
A tavaszi közgyűlésnek is társadalmi munkának egy fontos része a régi lesek karbantartása, az új lesek építése, kihelyezése, a vadföldek elvetése, az itatók feltöltése. Kétfajta magas lest építettünk, egy vadkár elhárító lest, ami egy könnyebb mobil lesként is alkalmazható, sokszor egy utánfutón tovább szállítható, meg természetesen olyan nagy és erős leseket, ami részben fedett, festett, és azt nem egy évre, nem öt évre, hanem egy emberöltőre szánjuk.
Az előbb mondta, hogy vadföldek előkészítik elég rendesen a vadföldet, tehát nem csak úgy elszórják a kukoricát.
Kétfajta vadföldet alkalmazunk, az egyik az apró vadnak, fűszerköményt vetettük el, az egy évelő növény, az folyamatosan zöldön tartja a területét, és természetesen a jó buvóhelyet is magvat szolgál az apró vadnak. De azt, amit mi a téli etetésnek szánunk, az a kukorica, a kukoricának a nagyobb részét ilyenkor levillanypásztorozzuk, és mikor a vegetáció vegetáció megszűnik, az első fagy megérkezik, ez általános, hogy a Szentestével együtt nyitjuk meg a vadföldeket, hogy legyen a téli takarmányozáshoz természetes környezetbe, közegbe, kukorica kint lábon.
A vadásztársaság tagjai is kezelnek vadföldet, ez általános szabály itt a vadásztársaságon belül?
Régen az volt a szabály, hogy minden tag köteles 1 hektár vadföldet fönntartani, tekintettel arra, hogy nincs meg mindenkinek a lehetősége a föld megművelésére, ezért ebbe az évbe központilag kezeljük, 10 hektárt vetettünk el kukoricából, és közel 5 hektárt édesköményből.
A vadásztársaságnak van így területe akkor?
Általában olyan területekre vetjük, amit a tulajdonosok nem művelnek meg, vagy a vadásztársaság tagjai között vannak tulajdonban lévő földek. Minden évben összeszedjük és arányosítjuk a területen a vadföldek elvetéseinek helyeit.
Mondta, hogy őszbak üzekedéskor szokott szívesen vadászni, de azért feltételezem, a területre szinte naponta kimegy. Mekkora területe van a vadásztársaságnak?
6400 hektáron gazdálkodunk, a 6400 hektárnak az egyharmada apró vadas, az egyharmada nagy vadas, és van egy rész, ahol nevelt fácán szoktunk vadásztatni, az természetesen lezárt területrész, hogy ne keveredjen a természetes állomány a nevelt állománnyal.
A Vásáros-Naményi Vadásztársaság óriási erőfeszítéseket tesz a területén élő vadak életben tartásáért. Kedves hallgatóink, a Hajnaltáj hamarosan véget ér. Vidékmagazinunkkal holnap reggel ismét 5 és 6 óra között várjuk Önöket. Mai műsorunkat néhány perc múlva újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Rövidesen vasárnapi újság című műsorunk kezdődik. A hangmérnök Németh László és a gyártásvezető Szöllősi Éva nevében is köszönöm, hogy velünk ébredtek. A szerkesztőt Bakos Csabát hallották. Jó napot kívánok!